Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Nyolc óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Magyarország déli határán annak ellenére fokozódik a migrációs nyomás, hogy a balkáni útvonalon általában csökkenés tapasztalható, mondta Bakondi György, a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója. Emlékeztetett arra, hogy tavaly előtt a szerb-magyar határszakaszon még szinte naponta voltak súlyos összetűzések, a főként afgán embercsempész bandák között, ezt azonban a magyar és szerb rendőri erőknek sikerült megfékezniük. Fellépésük hatására az afgán embercsempészek Bosznia-Hercegovinába települtek át, és a fő migrációs útvonal Horvátország, Szlovénia, Olaszország lett. Miután azonban itt is hatékonyan léptek fel a rendvédelmi erők, az utóbbi időben az embercsempészek elkezdtek visszaszivárogni, megint felbukkantak a magyar-szerb határszakaszon, mondta a fő tanácsadó. Közölte, idén eddig 6800 határsértőt fogtak el, miközben tavaly az év ugyanezen szakaszában 1680-at. A helyi magyarságot és a magyar-szlovák kapcsolatokat is erősítik a felvidéken megvalósított közösségi beruházások, mondta Soltész Miklós, a miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára a felvidéki Dunaszerdahelyen, ahol részt vett az új katolikus közösségi ház átadóján. Az államtitkár a Vámbéri Ármin téren a Szent György templom tűszomszédságában megnyílt, a magyar kormány támogatásával elkészült közösségi ház megnyitóján, a magyaroknak és a szlovákoknak a kereszténység alapjain álló közös látásmódjáról és annak vonzatairól beszélt. Minden közösségi beruházás erősíti a magyarokat, a magyar-szlovák kapcsolatokat és erősíti az azonos értékekben gondolkodókat, magyarokat és szlovákokat egyaránt, emelte ki Soltész Miklós. Kijelentette, az értékekben gondolkodás megerősítésére most leginkább azért van szükség, mert a világban zajló folyamatok alapján látni, hogy milyen mértéket öltött a békétlenség. Rámutatott, szerencsére ezeknek a folyamatoknak a megítélésében a két ország, vagyis Magyarország és Szlovákia teljesen azonosan keresztény alapokon gondolkodik. Európa elsősorban nem földrajzi, hanem kulturális fogalom, mondta a közigazgatási és területfejlesztési miniszter Keszthelyen a Balaton Akadémia rendezvényén. Navracsis Tibor, aki korábban az Európai Bizottság tagjaként a kultúráért is felelt, és ezért kapott felkérést a Keszthelyi Központú Intézménytől, hogy beszéljen az európai kultúráról. Kifejtette, az európai integrációért a II. Világháború után elindult mozgalmak alapító atyái abban hittek, hogy Európa egy kulturális kategória, egy kulturális térség, amelyet alapvetően a kereszténység határoz meg. Az már csak finom hangolás, illetve a napi politika kérdése, hogy a nyugati kereszténység területére szűkítjük le Európa fogalmát, vagy belevesszük a keleti, bizánci kereszténységet is, tette hozzá. Rámutatott arra, Robert Schuman, francia politikus, az 1950-es években már látta, hogy az európai integráció, az európai együttműködés csak akkor lehet teljes és jó, ha az a nemzetek kölcsönös megismerkedésével kezdődik. Mostantól a szülők is használhatják a Kréta idegen nyelvi felkészítő modulját. Közölte a Kulturális és Innovációs Minisztérium felsőoktatásért, szak- és felnőtt képzésért, fiatalokért felelős államtitkára. Varga Bajusz Veronika elmondta, a szülő is elkezdhet nyelvet tanulni kényelmesen otthonról, ugyanabban a rendszerben, amit eddig csak a gyermek használt, és mindezt teljesen ingyen. Kiváló lehetőség nyár, hogy elkezdjen angolul, németül, franciául, vagy éppen spanyolul tanulni, akár otthonról, akár a vízparton, fogalmazott az államtitkár. Hozzátette, hogy a feladatok játékosak, érdekesek, interaktívak, kezdőtől a haladó szintig. Nincs szükség tankönyvre, sem tanfolyamra, csak egy szülői kréta azonosítóra és egy kis lelkesedésre, fogalmazott. A lehetőség a webes felületen már elérhető, míg a mobil alkalmazásban egy frissítés után, hétfőtől, mondta Varga Bajusz Veronika. Sport. Futóverseny miatt változik a közlekedés a Városliget környékén ma este, a forgalom korlátozások a közösségi közlekedést is érintik, közölte a Budapesti Közlekedési Központ. A rendőrség a polisz.hu oldalon arról tájékoztatott, hogy a sportrendezvény miatt bevezetett ideiglenes forgalomkorlátozás ma délutántól a 6. és a 14. kerület egyes részein lesz érvényben. Végül az időjárásról. Napos időre számíthatunk gomoly felhőkkel. Csapadék nem valószínű. Az északi északnyugati szél nagy területen megerősödik. A csúcshőmérséklet délután 26 és 31 fok között várható. Kedves hallgatóink, híreket hallottak.
Reklám. Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus hetilapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
2025. szeptemberben indul az Aquinói Szent Tamás Akadémia, az ASTA 7. évfolyama. A 10 hónapos képzésre 18 és 30 év közötti keresztény, a közélet iránt elkötelezett fiatalok jelentkezését várják a Kárpát-medence egész területéről. Aki bármely képzési területen legalább alapképzésben szerzett oklevéllel rendelkezik, az Aquinói Szent Tamás Akadémia és az Apor Vilmos Katolikus Főiskola közös képzésében keresztény közéleti mediátor elnevezésű szakirányú szakképzettséget tanúsító oklevelet szerez. A 2025-26 évi tanévre a jelentkezési határidő 2025. július 30-a. Az ingyenes képzésen legfeljebb 15 fő vehet részt, akik a program ideje alatt teljes ellátásban és havi ösztöndíjban részesülnek. A további részletekről a szenttamásakadémia.hu oldalon lehet tájékozódni.
Keresztény élet. A legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
Keresztényélet.hu.
Reklámot hallottak.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Jó reggelt kívánok minden kedves hallgatónknak, dicsértessék a Jézus Krisztus. Ma 2025. június 28-a van, szombat. A zenei szerkesztő Vasvári Detti, a technikai munkatárs Karkus István, az ő nevükben is köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Tikovics Ernő. Most műsorismertetésünket hallják, utána pedig reggeli beszélgetésünket kísérhetik figyelemmel. A mai műsorban Reisz Pál ferences atyával beszélgetek, aki nemrégiben előadást tartott a gyöngyösi ferences templomban, arról, hogy hogyan látta a gyöngyösi ferences rendház bezárását 1950-ben. Természetesen egyéb dolgokról is szót ejtünk majd. Következzen rövid ajánlónk.
Én születésileg gyöngyösi vagyok. Édesapám a gyöngyösi katolikus polgári iskolának volt az igazgatója. Édesanyám háztartásbeli. Ők valamikor a 30-as évek elején házasodtak össze, és ebből a házasságból tulajdonképpen 8 gyermek született. Ezek közül 2 kicsinykorában halt meg, és hát 6-an értük meg a felnőttkort. A legutóbbi 3 évben 6-ból 3-an elmentek. Az egyik testvérem az 90, másik 87, a harmadik pedig 85 éves volt.
9 órakor híreket mondunk, utána megismételjük a segíthetünket csütörtökről. A műsorban folytatjuk és be is fejezzük a beszélgetésünket Gurunda János munkatársunkkal. A téma Kárpátalja az elmúlt 3 év és több évtized tükrében. Majd visszaemlékezünk április 2-ára az autizmus világnapjára, melynek célja, hogy felhívja a világ figyelmét az autizmusra, az autizmus spektrum zavarra, amely 10 milliókat érint a Földön. Ajánlunkban Jakubinyi Lászlót, a Szimbiózis Alapítvány elnökét idézzük az érintettek körének növekedéséről.
Ma már önálló óvoda és 2 önálló iskolai rész van az autizmussal, és akkor még nem volt integráció, ezen kívül még sokan vannak integrálva is. Tehát mutatja azt, hogy egy óriási expanzió van a létszámban, és ha azt mondjuk, hogy néhány évvel ezelőtt még csak kevesen voltak, de most már a KS alapján egyre többen vannak, és fel is tudják vállalni. Ez részben az is hozzájárul, hogy a diagnózis fejlődött. Tehát például volt néhány év a mi vármegyékben, hogy úgymond nem született autista, azért, mert nem volt, aki kiadja a diagnózist. Ma már Miskolcon naponta 6-7 diagnózis születik, és felnőtt korban is.
9 órától külön műsorral jelentkeznek Kisújszállási és Törökszent Miklósi adóink. Napról napra című összeállításunkban többek között a Gundel családról elnevezett ételekről beszélget Barancó Attila séffel, a műsorszerkesztője Farkas Erzsébet. Majd azt követően a limonádé történetéről és néhány limonádés receptről is kérdezi Dévényi Tibor bartendert, az adás szerkesztője. Következzen most rövid ajánlónk.
Dél-Amerikában egy kicsit különbözik a limonádé, mert Brazíliában ugye ott nem citromot, hanem lime-ot használnak hozzá. A lime-ról annyit kell tudni, hogy az is egy citrusfajta, de nem annyira savanyú az íze, mint a citromnak. Hogyha valaki nem bírja a savanyú ízeket, akkor használjon nyugodtan hozzá lime-ot. Ugyanolyan, mint a citrom, csak zöld és egy picit kisebb, és Brazíliában a cukorszirup helyett sűrített tejet használnak hozzá.
9 órától Tokai Adónk is külön műsorral jelentkezik. A kilátóban az elmúlt időszak fontos és érdekes híreiből válogatunk. Szó lesz az ingatlanárak változásáról, a rendőrség munkájáról, a Gyöngyösi Richter egészségváros programról, az EGRI virágosításról, Sárospataki testvériskolai kapcsolatról, nyelvápolásról és egy extrém sportos programról is. Ajánlónkban Ferenci Tamás, EGRI főkertész szólal meg.
Egy idegenforgalminak frekventelt városnak úgy gondolom, hogy hozzátartozik az is, hogy egy nyári növények díszítsék a közterületeket. Tény azonban, hogy itt az időjárás változás, a klímaváltozás kapcsán ezt át kell értékelnünk, és ezt a mennyiséget már nehezen tudjuk tartani. Elmennek a trendek most már inkább az évelők irányában, illetve már ez is túlhaladva a cserjéknek az alkalmazása kerül egyre inkább előtérbe.
10 órától összekapcsoljuk mind a 9 adónk műsorát. A hírek után itt élünk a szerkesztő Papp Péter. Vele ma Mezőkövesdre és Szihalomra látogatunk. Mezőkövesden az amatőr színjátszók és népdalkörök találkoztak, s mérték összetudásukat. Szihalmon pedig a kemencés napok eseményei zajlottak. Előzetesünkben Molnár Istvánt, Kézdi Almás polgármesterét hallják.
Így valóban tartozni akartuk, és tartoztunk 1989 előtt is, tartoztunk 1989 után is. 2010-ben lehetett magyar állampolgárságot felvenni, 13-ban felvettem, és 3-4-5 év kellett, hogy ügyüljek le önnel itt beszélgetni, mint egyen jogú polgár.
11 órakor híreket mondunk, utána megismételjük Megmaradni című műsorunk csütörtöki adását, melyben a kárpátaljai magyarság jelenével foglalkozunk. Most Ferenc Viktória, európai parlamenti képviselőt hallják.
Ennek a találkozónak a egyik következménye az, hogy maga Natália Pipa képviselő asszony, aki ezt a törvénytervezetet, ezt a módosítót az ukrán nyelvű környezetről jegyzi, levélben fordult hozzám, hogy az úgynevezett félreértéseket tisztázzuk, és nekem is volt lehetőségem a mi szempontjainkat, az emberi jogi és kisebbségi jogi szempontokat megvilágítani számára, ami miatt mi problémásnak találjuk ezt a törvénytervezetet.
11 óra 30 perctől megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap esti adását, majd a napversét és a napi máját is. Délben a harangszó alatt elmondjuk az órangyalát. Kedves hallgatóink, műsorismertetést azt követően, tehát körülbelül 12 óra 3 perckor hallanak majd. Tartsanak velünk akkor, és maradjanak velünk addig is. Műsorainkhoz tartalmas időtöltést kívánok!
reggeli beszélgetés.
Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, a mikrofonnál a szerkesztő Tikovics Ernő. A Megnyesett fa kizöldül címmel tartott előadást Reisz Pál Ferences atya június 21-én szombaton a Múzeumok Éjszakája alkalmából Gyöngyösön a Ferences templomban. Pál atya mint szemtanú emlékezett vissza a gyöngyösi Ferences rendház bezárására, illetve az azt megelőző és azt követő időkre. Most őt hallják.
Én születésileg gyöngyösi vagyok. Édesapám a gyöngyösi katolikus polgári iskolának volt az igazgatója. Édesanyám háztartásbeli. Ők valamikor a 30-as évek elején házasodtak össze, és ebből a házasságból tulajdonképpen 8 gyermek született. Ezek közül 2 kicsinykorában halt meg, és hát 6-an értük meg a felnőttkort. A legutóbbi 3 évben 6-ból 3-an elmentek. Az egyik testvére az 9-en, másik 87, a harmadik pedig 85 éves volt. Ilyen előzmények a szülők, ugye már korábban eltávoztak. Édesapám 1948-ban, amikor államosították az iskolákat, akkor én az ő iskolájába kezdtem az első osztályt. 1948-ban, akkor voltam 6 éves. És hát újdonság volt bizonyos értelemben minden, ami az iskolával kapcsolatban. Nem fogtam én föl, hogy közben államosították a katolikus iskolákat is. Ez a katolikus iskoláknak a létszáma körülbelül 3100 volt. De még 6000-ig azért fölbent az egyháziskolák, más vallásoknak is megvoltak a saját iskoláik. Gyönyörű érdekes módon egy ilyen bortermelő vidék, és hát a mezőgazdaság ugye az volt az első számú elfoglaltság az ottani lakosoknak. Hát mindenkinek volt szinte valamilyen kis földdarabja, művelte a földet. Voltak, akik teljesen abból éltek meg, tehát a szőlőkből, vagy esetleg szántó is volt. Ezeknek a életét elég közelről ismertem meg. Érdekes, hogy édesanyámnak a osztálytársa, az a szomszédban lakott, de valamilyen módon fölnőtt korukban ők már magázták egymást. Ami szokatlan, így visszamenőleg, ha gondol rá, akkor én azt nem is vettem észre, hogy ez ilyen furcsaság. Ez egy érdekességként mondom csak. Na, minden esetre édesapám igazgató volt, addig fél évkor már nem volt ő az igazgató. Én elkezdtem ott elsővel járni. Hát ott sok különleges dolog volt, amelyik hát az az időszakra jellemző. Így visszamenőleg gondolok. Hát például az, hogy megtanultunk írni, olvasni. És hát fél év után már ment valahogy az írás, és édesapám már nem volt igazgató, és akkor az iskolába köröztek, minden gyereknek oda kellett írni a nevét egy lapra, aztán később tudtam meg, hogy azt követelték ezek az aláírók, hogy Mindszentit azt el kell ítélni. Ilyen dolgok fordultak elő. Hát én azt sem tudtam, hogy van Mindszent is, hogy ki, azt fogalmam se volt, ugye, de akkor megtudtam később, például egy ilyen érdekesség, hogy kinyomozták, hogy az egyik nyolcadikos gyerek, mert mi elsősök voltunk, hát természetesen örültünk, hogy leírhatjuk valahol a nevünket, és le tudtuk már írni. A egyik nyolcadikos azt írta, hogy doktor Hakapeszik, és hát ugye kinyomozták, hogy ki volt ez. És a kellemetlenségük volt ebből a szülőknek. Ez is kiderült. Ilyen szomorú dolgok történtek abban az időben.
Apukája mit csinált, amikor már nem volt igazgató?
Akkor nem tudott értelmiségi pályán elhelyezkedni. Kántor tanító volt eredetileg ő, és később magasabb fokú iskolai végzettséget szerzett, így lett polgáriskolai igazgató. A polgáriskola az nem volt egészen középiskola a mi fogalmaink szerint, de nagyon praktikus, a hétköznapi életre fölkészítő iskola volt. Szerették ezt azok, akik nem vágyódtak egyetemre, vagy valami ilyen ambícióik nem voltak. És érdekes módon a gyöngyösi zsidók nagy számúak voltak. De ilyen 8-10 gyerek, mint az egy-egy osztályban zsidó gyerek volt. És az természetes volt, hogy ott jár a polgáriskolába. Nem volt ebből probléma. Ez a polgári iskola olyan volt, hogy Klebensberg időkben keletkezett. Minden egyes pedagógus határokon kívüli volt. Édesapám is bácskai volt, az ölt határa ment át, mert ugye magyar kántor tanított, a szerbek hova helyeztek volna, Koszovóba. Ugye hát azért nyelven nem volt egészen hadilában, tehát a szerb nyelvet is ismerte, de anyanyelv az német volt. Igazából Baján a magyar tanítóképezdébe ott tanult meg rendesen irodalmi nyelvet. Olyan érdekes visszamenni az egy kicsit zárójel, hogy édesapának az édesapja, tehát Grosszater, az Szűcs volt. Ez volt a foglalkozása. És akkor hát a Szűcsök mit csinálnak? Hát a portékájukat a vásárlókhoz igyekeznek eladni. Igen, hát a magyar Szűcs is ott volt. Az is a magáit. Ugye? És akkor ezek összeismerkedtek. És akkor hát ezek az egyszerű emberek hát tudták, hogy mi mit jelent, a nyelvnek milyen kincsei vannak. Ezért kicserélték a gyerekeket. Ön cselegyerek volt. Nyári hónapokra édesapám átment a magyar Szűcshöz, a magyar Szűcs gyerek átjött a édesapámékhoz, ezt egyik megtanult németül, a másik megtanult magyarul. Úgy látszik, ez egy természetes volt, tehát a normális gondolkodása emberek, hát megbeszélték egymást ilyen szempontból is. De édesapám az irodalmi nyelvet nem beszélte, mert sose járt magyar iskolába. Addig. És amikor a bajai tanítóképezdébe jelentkezett, kántor tanító, ott kellett természetesen zenét is, orgonálni is kellett tudni. Aztán hát ott egy zenekara is az iskolának, hát akkor megtanult csellózni is. És akkor elég jó teljesítménnyel fejezte be a bajai iskolát, és akkor még emlékszem rá, volt nekem egy könyv, amit nagyon szívesen olvastam, a magyarosságnak a történetéről, magyar nyelvű könyv volt, és bele volt írva, hogy édesapám a második legjobb tanulója volt az iskolának, és ez egy jutalomkönyv volt ez a. Bele volt írva, ezen nagyon büszke voltam. Szóval elmondta, hogy hogyan tanult meg magyarul, hogy volt abban egy időben egy ilyen tankönyvíró, amelyik ilyen barokkos, hosszú mondatokba fogalmazott. Hát azt mondja, nem tudta valamit csinálni, megtanulta szóra. Hát kezdve aztán neki ilyen, hogy fogalmazás, ezzel probléma nem volt. Olyan gyila, hogy amikor én ott kínlódtam általános iskolás koromban, hogy erről is vagy arról is fogalmazván kell írni, hát fogalmam sincs, hogy mit csinálják meg, hogy kezdjek hozzá. És akkor édesapám mérgébe, mert már annyit molesztáltam, lediktálta gyorsan, és akkor nekem mindjárt meg volt a fogalmazás. És tudtam, hogy kellett volna csinálni. Ilyen érdekes élményeim voltak. Na, minden esetre attól kezdve, hogy a tanárságnak vége volt, pedagógiai tevékenységének, attól kezdve kisegítő kántor volt itt, ott, ahol szükség volt rá, temetésekre is esetleg, hát a környékbeli helyeken, tehát ez nem volt egy biztos megélhetés. Aztán próbálkozott elhelyezkedni itt is, ott is, de volt egy Marosán nevű, ez nem a Nagy Marosán, aki a szociáldemokratáktól átállt a kommunistákhoz annak idején. Ez a Marosán pártitkár volt, ez meg valamiért üldözte édesapámat. Ha valahol ilyen állást kapott volna, ahol mint értelmiség elhelyezkedett, akkor gyorsan onnan eltávolította. Tehát utána nyúlt, úgyhogy nem maradhatott. Fizikai munkahoz ment, és akkor ott volt a Gyöngyösi kisvasút például, akkor édesapám, aki nagyon ügyetlen volt a fizikai dolgokban, nagyon, és Sámiga nem tudott felállni, mert szélült. Ennyire. És szöget beverni a falba nem vállalt, mert akkor az általában nagyon körülményes volt. Így aztán elkezdeni neki a fizikai munkát nem volt egyszerű. Az volt a dolga, hogy a kisvasút az szénnyel működött, és ilyen ládákba kellett a szenet bele lapátolni, de előtte ezt meg kellett törni, mert hatalmas nagy darabokban volt a szén, és édesapám dolga az volt, hogy kalapáccsal szétverni a tömböket, és apróra összetörni a szenet, majd beletenni a ládába, és akkor benyújtani a mozdonynak abban a részébe, ahol a kazán fűtő volt. És ez volt, emlékszem, aztán egy időben pedig nem is vasúton, hanem inkább útépítéseknél voltak ilyen útépítő részek, tehát az ment az út, és akkor egy-egy ilyen részen lepakolták ugye a hozzávaló dolgokat, szurkot, kavicsot, ilyesmit, és azt őrizni kellett, éjjel-őr volt ilyen helyeken. Ez is volt, emlékszem, a foglalkozás egy időben. Aztán ez egészen hosszú ideig tartott, amíg aztán Gyöngyösen létrejött a vasútnak egy kiszolgáló gyára, és ez bizony kívánt komoly munkaerőket. Édesapámat oda fölvették. De hogy ne legyen ilyen kellemetlensége, hogy utána nyúl a pártitkár, ezért a helybeli pártemberek, meg olyanok, akik édesapámat megbecsülték, azok meg fölvették fizikai munkásnak. Tehát ezeknek a meúsa volt, ezeknek a váltóknak, amit gyártott. Édesapám ezeket csak távolról látta, nem volt neki ilyen dolga, hogy ott Andor tevékenykedjen, de ez volt beírva, hogy ő meós. És tulajdonképpen az volt a dolga, hogy mint hogy német anyanyelvű volt, ezeket el kellett adni, ezeket a MÁV eszközöket, tehát a kitérőket, és jött egy Svájcból német nyelvterületről, akkor édesapámnak kellett tolmácsolni. Tehát édesapámnak ez lett a sor csak hosszú ideig, talán 1958-ig. Akkor átalakulások voltak, ugye a forradalomnak a következtében is, és akkor megszűnt neki ez az állása, és hát akkor már nyugdíjasként úgy, ahogy tudod, nevetségesen kevés nyugdíja volt, hogy a nagy családot, emlékszem, hogy 460 forintos fizetése volt, vagy nyugdíja volt körülbelül.
És a ferencesekkel hogy került kapcsolatba, gondolom, az egész család?
Édesapám legénykorába és a barátok templomába járt. És jobban volt a ferencesekkel, és akkor ez hozzátartozott az, hogy minden nagymise után, hát akkor elment kis beszélgetésre. Ott általában minden rendházban egy ilyen pipázónak mondott hely, ahol társalgó volt, le lehetett ülni, beszélgettek, és aztán ugye, ez egy ilyen jó kis kommunikációs lehetőség volt, megbarátkozott a rendtagokkal, édesapám nem elég későn nősült meg, és hát ők aztán tanácsot is adtak, hogy kit vegyen el.
Kerítettek valakit?
Nem úgy, hogy kerítettek, csak mond fölhívták a figyelmet, hogy vannak itt olyan lányok is, akiket érdemes elvenni, akikről jó volt, úgy látszik a vélemény, meg ismerték. Édesanyám, édesapja az nagyon korán meghalt. Festő volt az édesanyámnak az édesapja.
És a szobafestő?
Szobafestő, igen. Nagyon ügyeskező volt, és aztán közmegbecsülésnek örvendett, mert a városba úgy tudták, hogy a legjobb festő. És hát ez sokáig nem tartott, 40-valahány éves korában meg is, ha meghalt. És attól kezdve, érdekes, akkor a szakszervezet, vagy nem így mondták, hogy szakszervezet, hanem a iparosoknak a testülete, azok gondoskodtak róla. Tehát kijelölték édesanyám, hogy a nagy Grossmuttert kijelölték arra, hogy festőknek, festőinasoknak az étkezéséről gondoskodjék. Tehát édesanyámnak az volt a dolga, hogy mindig bevásárolt, a nagyanyám az pedig megfőzött nekik, és akkor 4-5 ilyen inas oda jött hozzájuk ebédelni. Tehát ilyen módon, hogy legyen valami megélhetése, de akkor még nem nagyon volt. Nagyanyám az körülbelül 48-ban halt meg, úgyhogy már iskolába jártam, és hát bizony megrendítő volt az ő halála számomra, még aztán a temetése is.
És akkor a ferencesek?
Akkor édesapám kapcsolatba került már akkor is, és érdekes módon találkozott olyan ferencesekkel Gyöngyösön, akik a Grosshotelnek a szülőfalujából való voltak. Van egy falu, Bácskában van ez, Szentfülöpnek hívják. Ez Szent Fülöp és Jakab, a védőszentje a templomnak, és ez a templom ma már nem áll. Mindenesetre ez a falu olyan volt, hogy nagyon sok papot adott. Nagyon sok papot. Nagyon sok jezsuita, és nagyon sok ferences is volt. És két ferencessel is találkozott, akik odavalósiak voltak. Fölnőtt koromban már eljutottam ebbe a faluba, megkerestem volna, mert a Grosshotel az, hát minisztránsok. A minisztránsok nem mindig azt csinálják, amit kell. Hát ő is éppen a toronyban volt, és próbálta a fészkeket kirabolni az egyik ablakból. Addig ügyeskedett, míg a feje úgy látszik túlságosan nagy volt, és elrántotta, és kiesett a toronyba. És akkor, ahogy esett lefelé, a párkány azt kivetette, és valahogy földet ért is. Éppen ott volt a templom előtt a itatóvájú, ahonnan az állatokat ugye itatták, oda, ott volt egy ilyen kút, a kút mellett ugye egy ilyen vájú, és oda jártak a teheneket, vagy nem tudom, amire szükség volt ugye állatokat itatni. Hát ott volt a víz, abban belenyomták a fölnőttek, akik ott voltak, és megállapították, hogy hát ez a gyerek megmarad, eltörte a lábát, ugye, de megütötte biztos a fejét, ennek már nem kell többet iskolába járni. Ezzel eldönt, hogy a Grosshotel nem járt iskolába, hanem szűcs lett belőle. Úgyhogy így őről már emlékeztettem, igen. Hát ezt a falut aztán a partizánok, Titónak a partizánjai legyalulták. Meg akartam már nézni azt a templomot, hogy is volt ez. Sehol nem volt a templom. Elvontották, eltüntették. Eltüntették a régi temetőt. Semmit. A németek aztán, akik innen valahogy túlérték azt az időszakot, és kikerültek Németországba, egy emléktáblával megjelölték, hogy itt volt a temető. Egy feszület, egy nagyon vallásos valóban, egy feszület, egy kápolna. Semmi nem utalt arra, hogy ez valahogy egy katolikus valóban. Tele volt a pálcákkal, és találkoztam Németországban, és jártam olyanokkal, akik idevalók voltak, és ezeknek a sváboknak mindig az volt a mániájuk, hogy ezek dolgoztak eszetlenül. És ezek az apácák kikerültek, kalocsai iskolanővérek voltak. Találkoztam velük Németországban. Ott már Németországban ezek összefogtak, és egy ilyen fürdőhelyen már volt nekik egy szállodájuk, ahová oda jártak gyógyulni az emberek. Ezt működtették egészen időskorukig. Aztán, amikor megidősödtek, eladták az egészet, és akkor a rendszerváltás után a kalocsai iskolanővéreknek a magyarországi objektumaikat segítették ki, és igyekeztek talpra állítani a kalocsai iskolanővéreknek az intézményeit. Ez nagyon, nagyon gazdag tanítórend volt, és egyik nagynéném is, Prenner Teréznek hívták, a Grossmutternek volt a testvére, az is kalocsai iskolanővér volt, és 1950-ben idősek otthonában volt már, szélnek eresztették. Ugye 1950-ben a szerzeteseket az állam megszüntette. Ő is ennek lett az áldozata, és hát hova mehetett, nem volt másokon a édesapámnál Magyarországon. Ide jött a nagynéném, engem tanított, helyes írásra nagyon-nagyon megtanított, kegyetlen volt. Olyan szigorú volt, hogy az borzasztó. És akkor ő pedig akkor már nem tudott tanítani, mert süket volt, és elég hamar került ilyen otthonba, és akkor ott nálunk meghúztat. Nem volt könnyű sorsa, mert hát ott azért hadgyerek között mégiscsak van valami lárma mindig, úgyhogy ezt én nem nagyon tud elviselni. Nem volt neki könnyű az élet, azt tudom. Hát, hogy pap lettem, valószínű ő neki köszönhető, mert nagyon sokat imádkozott értem, és nagyon sok minden jóra megtanított.
Ferences hivatás, hogy kialakult, az sem véletlen. Milyen emlékei vannak a gyöngyösi barátokról?
48-tól kezdve körülbelül én már jártam minisztrálni. Ez egy nagyon komoly foglalkozás volt. És a minisztrálások bizony sok mindent olyasmit csináltak, ami már nem egészen a minisztráláshoz tartozott. Bejárt ugye a tornyot, az ott is egy ilyen divat volt, hogy harangozás. Hogyha megkaptuk a harangot, akkor húzhattuk. Hú, hát ez egy nagyon nagy élmény volt. Ilyen apróságok. Hát ezek a mellékesnek látszó körülmények, de azért, mikor volt valami kis húesés és valami csúszda, akkor a minisztrálások ottan úgy sikálták ott, vagy kicsúszkálták a templom felé vezető utakat, hogy az valami hihetetlen. Olyan nagy futások voltak, a csúszkálások, hogy az valami hihetetlen. Gyerekkoromban ez egy nagyon nagy élmény volt. A minisztráláson kívül ez is hozzátartott. Aztán a mellékes utcában aztán ezért azért összegyűjtünk, nem tudom miért, de hát mindenki beszélgetett másikkal, én kicsi voltam, és akkor megbeszélték a nagyok, hogy kiknek van a legjobb dolga a világon. Ez volt a téma.
És mire jutottak?
Arra jutották, hogy a barátoknak van a legjobb dolgok. És akkor erre mindenki barát akart lenni. Hogy majd ő is az lesz, mert ezeknek van a legjobb dolgok a világon. Ez így alakult ki. Hát én magamban csak annyit mondom, hogy ezért biztos nem veszik komolyan, de majd én megmutatom, és akkor úgy eszébe jutott, hogy nekem is azt kéne. De utána inkább hosszú ideig plafonig élő doktor akartam lenni, mert hallottam, hogy hogy egyik testvérem kórházba került, és magbél operálták, és a doktor olyan magas volt, mint ahogy plafonig élt, úgyhogy én is plafonig élő doktor akartam lenni. Máskor pedig mozdonyvezető szerettem volna. De azért volt még egy olyan időszak is, amikor Nagyon tetszettek ugye a lovak, meg ahogy hajtották, az hozzátartott a kisvárosnak az életéhez. Egy piac alkalmával, pénteken mindig piac volt, ott vagy 100 meg 1000 környékbeli lovas kocsi, tehát ilyen szekerek voltak, mert Gyöngyös egy ilyen vásáros város volt. Minden héten komoly piacok voltak, és a környező falvakban odahordták a portékát, mert itt elkelt. Vagy pedig, ami kellett nekik, azt itt megvásárolták. Kifordított is volt ez a vásár, de meg volt az előnye. És hát ilyen viszonyok voltak ott, ugye. Hát a lovak is tetszettek. És akkor erre is gondoltam, de aztán később úgy letisztult bennem. Oly boldon, hogy hát ugye édesapám az pedagógus volt is, és vallásos ember hírébe állt, és egy háziskolának volt az igazgatója ugye sokáig, és utána pedig hát ahogy a gyerekek a családban megnőttek, azokat iskolába kellett küldeni. De hát az egyik bátyám, meg egy nővérem, a nővérem egy apáca iskolába került el, a bátyám az pedig az úgynevezett kis szemináriumba.
Egerbe.
Igen, és akkor ott volt tanuló. Vagyis a kis szemináriumban jártak ki egy általános iskolába.
Már reverendában voltak, nem? Ilyen gyerekek?
Gyerekek voltak, mi nem voltak reverendában. Még akkor nem voltak, de nem is sokáig voltak, mert államosításkor a szemináriumot elfoglalták, jöttek ávósok, akkor mindent lepecsételtek, és átvettek, és a gyerekeket szédekeresztették. Ugyanígy járt a nővérem Budapesten, őnek is haza kellett jönni. Nővérem rendkívül tehetséges, mert matematikában zseni lett volna, de középiskolába se tudott járni. Nem tudott járni, se Gyöngyösön, se másütt. A két bátyám is jelentkezett a gyöngyösi gimnáziumban, nem vették őket föl. Én már 1956-ban kerültem volna a gimnázium, akkor már tudtuk, hogy van Esztergomban. Ugyanis 1950-ben, amikor megvolt a rendeknek a megszüntetése, akkor egy ilyen részleges megegyezés volt a Magyar Katolikus Püspöki Kar és az állam között, és a állam is az egyház együtt vagy együtt nem éléséről tulajdonképpen, és akkor 8 katolikus gimnáziumot engedélyeztek.
A franceseké volt Esztergom és Szentendre.
Így van, pontosan. Piaristáké Kecskemét és Budapest, piarista gimnázium. Az apácáké volt Budapesten a Knézics utcába, a Svetics intézet, az pedig Debrecenbe. És ezek a rendek arra kaptak engedélyt, hogy ezeket az iskolákat ellássák.
Volt egy keret.
Volt egy 72 fős keret volt a miénk. Ennek a dokumentum egy ekkora kis papír volt, egy ilyen A/4-esnek a fele. Az volt aláírva, hogy kik írták alá, kik szavatolták, és meg volt benne pontosan, hogy a növendékek száma 14, a nyugdíjasok száma 10 volt, akkor vezetők, tehát olyanok, akik igazgatók vagy, nem is tudom, rendháznak a vezetői, vagy tanácsosok, hát amiket bemondtak annak idején, mikor volt, hogy most milyen címen legyen ez a 72-es létszám kitöltve. 10 nyugdíjasra nagyon emlékszem, mert azért egy komoly segítség volt olyan szempontból, hogy hát a rendnek akkor volt 650 tagja, amikor megszüntették. Ebből 72.
Csak ennek a rendtartománynak? Kapisztrának?
65 vagy 650, az a kettő együtt volt. A Mariánusoknak volt gimnáziumuk, az esztergomi. A Szentendrei az egyházi volt, de hát az egy ilyen korábban egy csendőrlaktanya volt, földszintes, és akkor később vagy egy ilyen plébániai kisiskola volt. Ezt kaptuk meg a ferencesek, és akkor ezt a budai vagy a pasaréti rendházban engedélyezték azoknak a létezését. Onnan jártak ki hívvel minden nap a tanárok és a diákok, és le volt foglalva a hívnek egy vagona, egy olyan része, ahol a diákok ott készültek az órára, tanári felügyelet mellett utaztak ki hívvel Szentendrére, és így tudták megoldani a tanítást.
Visszatérve Gyöngyösre, kikre emlékszik? Kik azok az atyák, testvérek, akik megmaradtak az emlékeiben?
Voltak leginkább, mi a laikus testvérekkel voltunk kapcsolatban, mint minisztrások. Mert ugye a Segrestjében ott volt a Szalész testvér. Az egy nagyon aranyos testvér volt. Kicsit köhögött, a torkával gondjai voltak mindig, és emlékszem rá, hogy hát ő nagyon szeretne kapni egy kis kamilla teát, hogy legyen, amivel a torkát rendbeszedi. Hát aztán én ennek örültem, mert akkor minisztráns voltam, és akkor elmentem, és egy ilyen kis kosárka, kamillateát gyűjtöttem össze neki. És hát ennek nagyon örült a szarisz testvér. Kaptam tőle egy könyvet, és hát akkor még az olvasással nem voltam rendben, de már akkor könyveket elkezdtem gyűjtögetni, és akkor kaptam egy Szent Ferencről szóló könyvet. És ezek a könyvtáramnak, a saját könyvtáramnak, amelyeket lassanként ugye a közös családi könyvekből az egyet-kettőt sikerült onnan nekem elkülöníteni, ez volt az én saját könyvtáram. És abban benne volt már az Assisi Szent Ferencről szóló könyv. Annyira még nem voltam jó, hogy el tudtam volna olvasni, mert olvasni már tudtam, de azért úgy, hogy most könyvet olvasni, az még nem ment.
Szalészt említette, nem azonos Páter Kis Szalészzel?
Nem.
Őt ismerte?
Őt nem ismertem, nem is voltam vele. Semmilyen olyan jellegű kapcsolatban, csak későbbiek során derült ki, hogy Gyöngyös körülbelül 50 fiatalt vittek el, és ítéltek el különböző büntetésekre. Általában a bolsevistáknál megszokták azt, hogyha volt valamilyen per, akkor mindenkit, akit el akartak, vagy meg akarták félemíteni, terrorizálni az embereket, akkor oda csapták be, és hát azt mondták, hogy ez oda tartozik. Tehát Kis Szalészt ugye elvitték, akkor az ő peréhez kapcsolódott ilyen perifériális dolgok voltak ezek, és akkor így történt az, hogy elvittek protestánsokat is Kis Szalész ügybe. Semmi közük nem volt hozzá. Emlékszem rá a szomszédba, hát hogy mondták, hogy a Puskás gyereket is elvitték. A Puskás gyerek az hivatalnok volt, tehát egy felnőtt fiatal volt, nem gyerekkorú, de nagyon sokat tizenévesek voltak ezek közül, és ezek orosz bányákba dolgoztak. És emlékszem rá, hogy egyszer soron kívül hazajött az utcámból egy fiatal ember villával. Az volt neki a szerencséje, hogy valahol ott az obnak a torkolata környékén valami bányába dolgozott, és a csile levágta a lábát. És ezért hazaküldték. De neki ott kellett volna még évekig maradnia. Hazajött az a gyerek. És aztán, hát én a gyerek, ugye, hát én azt hittem a gyerekek, hogy a gyerek az gyerek. Hát nem azok voltak, ezek már felnőtt emberek voltak, mire hazakerültek.
Gyöngyös az egy fontos helye volt a ferenceseknek, ugye, mert ott volt a teológia?
Ott volt a teológia. Valamikor a provinciának is ott volt a központja. Ott lakott a provinciális. 1941-ben vagy 42-ben, most nem tudnám pontosan megmondani, a tartományfőnök ideiglenesen átköltözött a budai Margit körúton levő rendházba. És azóta is ott van. Úgyhogy ez ideiglenesség így néz ki az egyházba. És akkor a teológia viszont itt maradt. A teológiai tanárok, ugye azok mind művelt, és általában külföldi egyetemeken végzett tanárok voltak. Az Zsigmond atya az Jeruzsálembe tanult például a Szentírás tudományt. Tanárai francia meg németek voltak, ferencesek. Ilyen nevek, akiknek a neve szerepelt a szakkönyvekbe, a lábjegyzetekbe, hogy kinek milyen véleménye van ezzel vagy abban a témával kapcsolatban. Szentírás tudomány rendkívül gazdag dolog, és azon belül is vannak biblikumon belül is vannak tantárgyak, és hát az Zsigmond atya erre volt kiképezve. Ő volt a házszőnök is, gardián, és akkor ő volt a teológiának is az igazgatója. Aztán ott volt a Ciprián atya, aki a Római Egyetemen végzett, Antoniánumban. Akkor ott volt az Aladár atya, az meg Lővenbe végzett, annak francia műveltsége és kapcsolatai voltak. Ő rájuk, emlékszem, akkor volt az Amerikába írt sokáig, és hát az angol nyelvet is nyilván tudnia kellett. Ott volt egy kusztódiája, egy ilyen részlegár ennek, ahol a magyaroknak a lelkipásztori tevékenységével foglalkoztak. És ennek a tagja volt egy időben a Kis Szalész is. Akkor Lucius atya az a jogász volt, arra emlékszem még. Odilo atya az pedig művészettörténész volt, és művészeteknek volt a művelője, nagyon szép dolgai voltak a Odilo atyának. Ővel személyesen tovább is találkozhattam, mert általában 50-ben ugye szélme keresztették a ferenceseket. Ott csak a lelkipásztorok maradhattak, tehát a házfőnök, aki a plébános is volt, aztán káplán egy vagy kettő. És hát ezeket még egy ideig megtűrték, de az állam ezeket elparancsolta onnan. Tehát kötelező volt ezeket de elhagyni a ferences helyeket, és akkor világi papok jöttek helyettük.
És a feloszlatásra, hogy milyen reakciót váltott ki Gyöngyösön, arra emlékszik?
Ebben személyesen nem voltam benne, mert elég kicsi voltam még ahhoz. 1950-ben nagy fölbújdulás volt Hatvanban. Ott volt egy ferences rendház, és akkor ezt körülvették a vasutasok, mert a vasutasok alapították ezt a templomot, azok építették fel. És mikor kész volt a templom, akkor oda hívták a ferenceseket, hogy hát lássák el a falon vagy a városnak azt a részét. És 4 ferences volt ott. És híre járt annak, hogy a ferenceseket elviszik. Erre körülfogták a tömegek, körülfogták az egész templomot. És akkor ezt a tüntetést ezek az ávósok szétverték. A ferenceseket elvitték is, ezeket mind börtönbe zárták, és hát úgy összeverték mindegyiket, mint a langyot. Hát az volt akkor a szokás, ez volt a diktatúrának a kelléke. Úgyhogy a mai időben, hogyha a diktatúrákról nyitják a szájukat emberek, hát azért érdemes lenne, hogy kipróbálják. Natúrban, hogy mi is volt az a diktatúra. Hát az így volt. Hát később, amikor én Esztergomba kerültem, akkor az Ahudil atya, az ott volt, Géz atya ott volt, összeverték őket, 12 évre börtönre ítélték. Aztán ott volt, az, úgy tudom, a Bernát atya, és nem jött ki a börtönből, ott halt meg.
Most van folyamatban 7 ferences vértanú boldogálvatása. Milyen volt az, amikor, hát ha nem is egyik napról a másikra, de ment ugyanabba a templomba, és nem voltak ott a barátok.
És akkor a következő epizód, ugye ennek a története, hogy így jártak a 60-iak, és akkor, amikor a gyöngyösi ferenceseket el akarták vinni, adnak is híle járt. Körülvették a templomot, a tömegét. Ezt most már még egyszer az ávósok nem akarták megeszkírozni, hogy ugyanaz történjék, mint ott. A 60-iakból körülbelül 50 embert elvittek különböző helyekre, de leginkább Recskre. Kitelepítették a családokat Hortobágyra. Ismertem családot, kapcsolatba kerültem később a családtagokkal, hogy a szülő volt Recsken, az apuka, az édesanyja, a csecsemő, meg aztán a 8-9 éves nagylány, az édesanyja, a nagyszülője, az meg a Hortobágyon volt. És így jártak ezek. Most a gyöngyösieket akkor úgy gondolták, hogy elviszik, és valószínűleg Jászberénybe vitték volna. Mert Jászberény elég nagy rendház, és oda csoportosították. Voltak ott jezsuiták, dominikánusok, és oda vitték volna a szombathelyi teológiának a tanári karát, és az ottani ferenceseket. Ott mindenkit fölpakoltak, június 12-től 13-ára villanó éjjel. Akik ott voltak, azokat mind elvitték, és internálták Gyöngyösre. Gyöngyösön megjelentek a ferencesek Szombathelyre, a tanári kar tulajdonképpen ott volt. Én ezekkel találkoztam, olyan formában minisztráltuk, eddig volt, nem tudom, 5-6 mise, amire alkalmunk volt minisztrálni, akkor még fölmett a létszám 17-re, 17 mise volt, hát akkor mi topzoltunk, annyit minisztráltunk, amit akartunk. Volt olyan nap, hogy 4-et is minisztráltunk. Ugye akkor még nem volt koncelebráció, és akkor a mellékoltárnál be voltak osztva, hogy hogyan mindenkinek meg volt, hogy mikor, hány óra, akkor tud misézni. És akkor így.
És kaptak valamit a minisztrálásért?
Mi kaptunk, ilyen 10-20 fillérek voltak, akkor pénzt jelentett. Sőt, amikor temetési minisztrálás volt, akkor még 50 fillér is volt. Az nagy pénzek voltak azok akkor.
Thank you.
És most folytatjuk tovább beszélgetésünket Reisz Pál Ferences atyával, aki nemrégiben a Gyöngyösi Ferences templomban idézte fel gyermekkorát, valamint megemlékezett a Gyöngyösen egykor szolgált ferencesekről és a rendház bezárásáról is. Milyen volt egyébként az a környék akkoriban, amikor a ferencesek még ott éltek? Említette az előadásában, hogy a ferencesek most úgy néznek ki, mintha a belvárosban lennének a házaik, de valamikor az a külváros széle volt.
Igen, hát a ferencesek általában ott telepedtek le, ahol már valamilyen városi rang működött. Tehát úgy is lehet mondani, hogy a városnak a velejáró volt, megjelent a kordulórend. Kordulórend el tudták tartani. Ez az eltartás úgy ment, hogy közel volt a piac. Ugye? És akkor hát egyszer csak kiderült, hogy a rendház mögött is lett egy nagy piac, az volt a buszapiac, egyébként ez volt a neve Gyöngyösen, akik régi gyöngyösiek emlékeznek rá, azóta ott van az autóbusz, meg állatóta építették a gyöngyösi piacnak a kellős közepére, buszapiac kellős közepére. Az is érdekes, hogy akkor, amikor Gyöngyösen piaci nap volt, akkor tele volt szekérekkel az a hatalmas terület, tele volt szekérekkel. Ugyanakkor a piacnak az utcái is tele voltak szekérekkel. Jászbelétük kezdve, nem tudom, az összes környékbeli faluval jöttek ilyen szekeresek. Na, és akkor akiknek volt valami eladni valójuk, azokat odahozták, és amikor majd lett valami, akkor beadták a ferenceseknek, ugye, hogy a kódulőrendek, azt mindent elfogadtak. Ilyen szempontból ugye a piacról értünk. Aztán ott volt a Simon testvér. A Simon testvér 1911-től 50-ig ott volt Gyöngyösen. Ő laikus testvér volt, de ő volt a beszedző. És akkor volt neki egy Szellő nevű szamara, és akkor a Szellővel kivonult, és akkor kapott is, meg aztán bevásárolt. Hát a kispapokat meg kellett etetni. Hát hanyan lehettek ezek a kispapokon? 50 alatti létszám. Egy komoly létszám volt.
És ma összesen nincs ennyi kispapa Magyarországon.
Olyan sajnos. És akkor a különlegessége a kispapoknak ugye volt a Tomi nevezetű kispap, aki kínai volt. Mert a tartománynak volt egy missziója Kínába, Hunan tartományba. Ez egy olyan magyarországi terület volt. És annak voltak a lelki pásztorai. Hát nem voltak olyan túl sokan a kínai katolikusok, de azért nagyon gyönyörűen szaporodott a létszám. Olyannyira, hogy ennek egy ilyen területnek tulajdonképpen Lombos László ferences az volt a püspöke. Nem volt fölszentelt püspök, de püspöki rangban volt.
Tehát ordinárius.
Így van pontosan. Ordinárius volt. Ő egy alkalommal, ugye az 50-es évek előtt még hazajött, és megvoltak a jelentkezők, akik mentek volna. 4 ferences ment volna a misszióba. Lombos László hazajött, hogy majd együtt mennek vissza. Nem mentek vissza többet. A bolsevisták ezt még akadályozták.
És amikor ön belépett a ferences rendbe, akkor tulajdonképpen azok közé lépett, akik közül sokat ismert.
Igen.
Milyen volt őket megismerni? Igen.
Aztán úgy volt, hogy említettem ezt, hogy megakadályozták a gyöngyösi. Gyöngyösiek közül is többeket elvittek akkor Lecskre. Ugye a Lecske a magyar gulág lett volna, az volt a mintája annak.
Egy munkatábor.
Igen, az iszonyú körülmények között voltak. Iszonyú körülmények között. És a rendtagok közül többek Esztergomban jelentek meg. A 72-es létszáma nem mindenki fér be. A laikusoknak nem volt a létszámuk. Tehát ők, mint fizikai dolgozók, úgy jelentek meg a rendházba, akik nem járhattak ferences ruhába. A 72-nek meg volt ez a lehetősége, de ők civilbe jártak. Hát ilyen volt a Lambert testvérek, egész biztosan benne, hogy szent volt. Ilyen szentek vettek körül. Lambert testvér, a Szalész testvér is. Ő volt, egyszer csak megjelent ott is, kántor volt. Eszterlóma is kántor volt. Itt a Szekrestében még volt egy harmónium, ott kezdett gyakorolni. Ott tanulta meg a kántorizálást. Később aztán valamilyen faluban, szülőfalujában szem ott is kántorizált, és aztán, amikor szükség volt rá Esztergomba egy kántorra, akkor a Szaliza testvér ott is megjelent. Aztán Simon is ott volt, ott is halt meg 90-valahány éves korában.
Megismerte ezeket az embereket, atyákat közelről Esztergomban. Ez milyen volt?
Hát Azt kell mondanom, hogy közelről megismertem az életüket. Azok, akik akkor kispapok voltak, mikor Gyöngyösen én ismertem, egyszer csak megjelentek úgy, mint tanárok a gimnáziumban. Tanáraim között is megjelent. Ilyen volt például a Kálmán atya, aki német tanár lett. Aztán később kikerült Svájcba, ahol magyar lelkész volt. Akkor Odilo atya. Ó, hát az egy jelenség volt az Odilo atya. Akkor már nyugdíjasként volt. Atanázis később már nyugdíjasként megjelent Esztergomba. Aztán Aladár atya is volt, Esztergomba is, Budán is volt, Pasaréten is, több helyen találkoztam vele, Gyöngyösi ismeretség lévén. Ő neki megvolt az a gyakorlata, hogy nyáron eljött Gyöngyösre, illetve látogatóba esetleg, és Mátraházán. Ott is ézgetett, tehát az volt neki a nyaralása. Aztán az Amand atya, az is volt Gyöngyösen, természetesen ott végezte a teológiát, azzal is voltak itten Gyöngyösen látogatóban. Aladár atya a családnak is jó ismerőse volt. Sokat segített bennünket, mert francia kapcsolatai voltak, aminek lévén ő segítséghez jutott, pénzügyi segítséghez, és amit tudott jót tenni, akkor ezt igyekezett. Emlékszem rá, hogy a bátyámnak hát ruhája nem volt. Nagyon nem volt ruhája, és akkor Aladár egyszer elvitte és sokkal öltöztette, hogy legyen ünneplő ruhája, hogy tudjon mibe ballagni például. De érdekes módon az ő ruháját, mikor még nem ballagott, mert akkor már megvolt neki az ünneplő ruhája, akkor fölvette más valaki, akinek egyáltalán nem volt ruhája, és abban ballagott a én bátyának a ruhájába, kölcsönadta neki. Ilyen viszonyok voltak akkor. Iszonyi szegénység volt. Az, aki viselte az ő ruháját, az azt hiszem a Liptai bárónak a fia volt, aki Széchenyben megvan a Liptai kastély, most is az egy múzeum most jelenleg, és a család fő, ugye az bárói rangban volt, a felesége pedig Odeszkalki volt. Az hercegi család volt Magyarországon. Tehát ilyen szomorú és szegény helyzetben voltak, hogy nem tudták a minimális dolgokat se megadni a gyerekeiknek. És hát a mi családunkban is ez volt a nyomorúság, hát édesapámnak nevetséges nyugdíja volt. És ilyen rendtagok voltak, akik segítettek tényleg rajta. És hát egyáltalán, hogy el tudtuk végezni a gimnáziumot, ilyen segítségre rászorultunk. Hát én nekem is volt ilyen ruhám, amit ott kaptam valahonnan nyugatra, vagy ki tudja, honnan jöttek ilyen használt ruhák, aztán abból öltözködtünk. Ez egy később, ugye a turkálóban beszerzett ruhá, az egy külön műfaj volt. Hát aztán abban az időben ez már ilyen formában divatozott. Csak akkor a turkálóban nem volt még annyi, hogy turkálni lehessen benne, nem mindenki örült neki, hogyha valamihez hozzájutott ilyen szempontból. Na minden esetre az Auré atya például az 4 évig volt prefektusom, hát aztán lelki gyakorlat volt, akkor az annyit jelentett, hogy csend volt a gimnáziumban. Délután azért kimentünk sétálni, és kimentünk a közeli hegyre, ott aztán beszélgetés egymás között. De a gyerekek kérdezték az Aurél, de mi ez a folt itt a fején? Ott volt egy ilyen luk itt. Hát az Aurél soha nem beszélt arról, hogy volt a börtönben. Soha. Hát azt mondja, ez az akkor volt, amikor őt vallatták, aztán a cigarettával kiégették alját. Ilyeneken mentek keresztül. Ezeket én megismertem, szentek ismertem őket Gyöngyösen is, és amikor közel kerültem hozzá, belülről is megfigyeltem, és megismerhettem az életüket. Én is közéjük kívánkoztam.
Kedves hallgatóink, az elhangzott beszélgetésben Reisz Pál ferences atyát hallották. Pál atya előadására nem csak én voltam kíváncsi június 21-én a múzeumok éjszakája alkalmából, hanem rengetegen a templom szinte zsúfolásig megtelt előadását többen is rögzítették, így az az interneten kiskeresgélés után megtalálható, illetve a most elhangzott riport rádiónk honlapján vissza is hallgatható. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, Tikovics Ernőt hallották. Most elhangzott műsorunkat csütörtökön, ugyanebben az időpontban, tehát 8 óra 15 perctől megismételjük. Thank you.